itthon Erdélyben.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Faluműsorunkkal ma a Brassó megyei Datkra kalauzoljuk Önöket. A település közigazgatásilag Olthévíz községhez tartozik. 1235-ben Dubuka néven jelenik meg a település neve. Datk lakosságának 70-75%-a magyar, a többiek román és roma nemzetiségűek. Egy vallásos, istenfélő közösség alkotja a települést, rendezett porták és barátságos emberek fogadják a látogatót. Sokan külföldön próbálnak szerencsét, de egy idő után hazatelepülnek, és itt próbálják megtervezni a családi életüket. A Datki Szurdokvölgy természetvédelmi terület.
Datki elemi iskolában, a román tagozaton, ebben a tanévben 10 gyerek van.
Még szerencsénk van, hogy a településen vannak fiatalok, gyerekek még születnek, 2-3 gyerek egy évben, és így fel tudjuk tartani a magyar tagozatot.
Nyáron itt vagyok Dakkon, télen vissza meg Brassóból.
Saját zsírunkból haladunk előre, mert így nem függünk senkit.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Hudi István és népi zenekara muzsikál. Összeállításunk második részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Korodi Melinda vagyok, Datki elemi iskolában, a román tagozaton tanítónéni. Ebben a tanévben 10 gyerek van, mondhatom, hogy ez egy pluszpont most evel a helyzettel is, be tudtuk rendezni úgy az osztályt, ahogy kell, 2 belőle román, a többi rom.
És ez a 10 gyerek hány osztályban van?
Ez a 10 gyerek 4 osztályban van. Hiányzik az előkészítő, van első osztály, második osztály, harmadik osztály, negyedik osztály, itten így működik már évek óta, szóval mindig. Csak egy tanítónéni tanítsa az egész gyermeket.
Kimondottan csak Datki gyerekek, vagy még valahonnan behoznak az elemi osztályokba?
Csak Datki gyerekek. Ritkán történik meg az, hogy valaki költözik, és akkor jönnek más helyről is. ritka.
Milyen ezekkel a gyerekekkel foglalkozni? Mennyire nehéz, hogy egy óra alatt 4 osztályt tanítani? Vagy ha mindig így volt, akkor bizonyára hozzászokott a tanítónő.
Hát igen, és aztán mindennek megvan az előnye és a hátránya. Annyi, hogy kevesebb a gyermek, és nem 10 gyermekkel elolvassa azt a leckét, a másodikost például, hanem 1 vagy 2 elolvassák, akkor adok munkát nekik, egyéni munkát, és akkor foglalkozok a másik osztályjal.
Ez a vírusjárvány mennyire nehezítette meg a dolgát a tanítónőnek? Egészen másképp tanítunk most, mint 2 évvel ezelőtt, tegyük fel.
Ez így van, olyan monotonabb a dolog, mert a gyerekeket mind külön-külön kell tartani, nem lehet most úgy csoportmunkába, vagy nem tudom, milyen didaktikusan játékot, vagy valamit, és azért egy kicsit ilyen monoton, olyan unalmasabb, mint más években. De végül így is jól van, mert a gyerekek jobban odafigyelnek, valahogy úgy jobban fel tudja mérni magát is. Betartsuk a szabályokat, amit kérnek, minden szüneten kezet mosunk, mikor jövünk be szünetből, fertőtlenítsük a kezünket, vigyázzunk a gyerekekre, hogy tartsák a távolságot, szóval külön megyünk szünetre most, nem úgy, mint ezelőtt.
Online oktatást kellett beiktatni?
Igen, márciustól. Egy kicsit akkor nehezebb volt, mert akkor még nem működtek jól a platformák, de most már beindultak. Akkor Messengeren vagy WhatsAppon úgy vettük fel a kapcsolatot a gyerekekkel, és ugyanígy a szülőkkel inkább, mivel a kevés gyerekon nem volt épp olyan ördöngös, hogy ne lehessen.
Milyen az iskola felszereltsége? A szükséges minimum megvan az oktatáshoz?
Megvan.
A szülők segítségére mennyire lehet számítani?
Nem erősen sokat lehet az én osztályomban például, de vannak szülők, ez ritkabb, akik odaállnak jobban a gyerekekhez, de mondhatom, hogy meg vagyok elégedve annyira, hogy írni, olvasni azért majdnem minden gyerek megtanul, amire elmegy a negyedikből.
Hol folytatják, hogyha tovább mennek?
A Hévízi iskolába. Hévízen van 5-8-as osztály, és ott ritka, amelyik megy Kőhalomba, vagy más helyiségbe, de inkább ott Hévízen.
Mi ad elégtételt a tanítónőnek? Mert hát most sokkal több a munkája, mint mondjuk egy normális oktatási körülmény között. A lelkét úgy mi melengeti? Hogyha megtanulnak írni, olvasni, vagy látják, hogy fejlődik az a gyerek?
Persze, persze. A gyerekek majd aztán, amikor nagyobbak is lesznek, például most kaptam kicsi levelet az 5. gyerekektől, hogy milyen jó tanítónéni voltam én, és hogy most 5. már nem épp olyan, és ők nem érzik úgy közel magukat, persze a tanárokhoz. Mondom, no, akkor csak is a gyerekek is érzezték ezt a melegséget, ezt a 4 évi egymáshoz kötődést.
Most mennyire nehéz egy tanítónőnek, hogy nem érinthetem meg a gyereket, nem simogathatom, hát ez követelmény lenne, ettől lesz olyan családias és meghittebb a kapcsolatuk.
Most egy kicsit próbáljuk ezt mégis betartani, ha nehéz is. A szerencse, ami az én úgy látom, hogy nincsenek idegen gyermekek, ismerős gyerekek, mivel hogy tényleg az idén nem is jött be előkészítő, de ha bár előkészítő, csak ismerősök, mert az óvodában is ott vagyunk egy helyiségben, és ismerjük egyik a mást. Úgyhogy a gyermekeknek nincs épp olyan szükségük, hogy most ők is ne értsék meg, és ne tudják megnélkülözni. Így gondolom én.
Thank you.
Szén Olga vagyok.
És a magyar tagozatnak a tanítónénie. Hány gyerekre kell felügyelni és tanítani szépre jóra?
Sajnos kevés gyerekünk van, csak 10 gyerekünk van, teljesen összevont osztályban, tehát ez azt jelenti, hogy előkészítőtől 4. osztályig minden van. Van egy előkészítős lányom az idén, 2 első osztályos gyerek, 3 másodikos, 2 harmadikos és 2 negyedikes gyerek, tehát összesen 10.
Milyen érdekes, a román tagozaton is 10 vannak, a magyar tagozaton is 10 vannak. A magyar tagozatra máshonnan is hoznak gyereket, vagy kimondottan csak datkiak?
Csak datkiak. Még szerencsénk van, hogy a településen vannak fiatalok, gyerekek még születnek, 2-3 gyerek egy évben, és így fel tudjuk tartani a magyar tagozatot.
Mennyire nehéz ilyen összevont osztályban tanítani?
Volt idő, amikor több gyerek volt, amikor 20 és valamennyi gyerek volt, és akkor 2 tanítóval dolgozott az iskola, de sajnos egy idő óta összevonták. Nem könnyű, mire kiadom, tehát nagyon sok az egyéni munka, független tevékenység. Amire kiadom a munkát, arra már szinte befejeződik az óra, vagy a gyerek innen-onnan megszólal, tanítónéni, segítséget kérek. Szóval nem könnyű. Igyekeznek a gyermekek is, megszokták már. Ha azt kérdezem, hogy mi zavar titeket, akkor azt mondják, hogy kintről a traktor hangja, tanítónéni, vagy a külső környezetet említik, semmiképp sem azt, amiben ők vannak, egymást nem zavarják, megszokták, elfogadják ezt a helyzetet.
Ebben a vírus helyzetben mennyire tudják megoldani a gyerekek azt, hogy ne boruljanak össze, a tanítónéni ne kelljen simogassa őket, mert hát vannak ilyen szabályozások, mert azt tudjuk, hogy ez belülről jön, tehát a szeretet egyik jele az, hogy megérintjük a másikat, vagy simogatjuk a másikat.
Bent a tanteremben megoldottuk úgy, hogy tágas a tanterem, és távol ülnek egymástól, viszont amikor kimennek szünetre, ezt nem lehet. Együtt játszanak, amúgy is délután együtt vannak ők. Próbálom őket fegyelmezni, amennyire lehet, de hát hogy mond azt egy gyermeknek, hogy ne érints meg a másikat, ne fogd meg a kezét, ne játszodj vele. Én nem lehet.
Még a tavaly ilyenkor arra tanítottuk, hogy ne a telefon legyen a fontos, hanem menjetek ki és játszódjatok és barátkozzatok. Most meg arra tanítjuk, hogy állját távol tőle, ne beszélgess veled. Bizonyára a gyerek fejében is egy zavar van, hogy micsoda fonák világ lett itt egy év alatt.
Igen, igen, van egy ilyen is, de ezzel kell éljünk. A maszkot viselik, de a maszkkal együtt játszanak.
A vírusjárvány előtt ezekkel a gyerekekkel tudott menni mesemondóra, versenyekre? Eljutottak a datki gyerekek távolabbi versenyekre is, mint a helyiak vagy a körzeti?
Körzeti versenyekre mentünk szinte minden évben, kőhalmi körzeti iskolák jelen voltak. Első díjat, második díjat hoztunk, tehát nagyon ügyesek a gyerekek, most sajnos nem lehet menni. Szacsalében is voltunk, mesemondó versenyen, rajzversenyen vettek részt, de úgy, hogy a rajzokat beküldtük.
Mindenki tovább tanul, 4. után?
Igen, 4. osztály után Oltévizen folytatják. 8. után ki, amerre akar, Keresztúrra, Udvarhelyre, Kőhalomba.
Mi ad elégtételt a tanítónéninek? Mert most annyi a szabályozás, bizonyára sokkal nehezebb a munka, nem erre vágyott, amikor tanítóképzős volt. Mi melengeti a lelkét, amikor arra gondol, hogy na, ma is eltelt egy nap, lássam, hogy mit sikerült összehozni?
Hát az igazi elégtételt egy tanítónak az adja, amikor látja, hogy eredménye van a munkájának, és hogyha visszagondolok, 83 óta tanítok itt Datkon, azért nagyon-nagyon sok ügyes gyermek nőtt ki a kezem közül. Mindenki ember a talpán. Itt vannak felsőfokú végzettséggel, orvos, mérnök, gyógyszerész, asszisztens, tanárok végeztek nagyon sokan Datkon. Tehát vannak ügyes emberek, talpra esett, gazdálkodó emberek.
Thank you.
Korrodi András vagyok, daki születési Brassóból, elvándoroltam 15 eszendés koromban. 40 eszendé után hazajöttem, a szülők kihaltak, ugye bár segítettem utoljára. Nyáron itt vagyok Dakkon, télen visszamegyek Brassóból, telet ott húzom. Mikor itt vagyok Dakkon, akkor mit csinálok? Hát csodálkozom a falun, hogy működik a falu, hogy gazdálkodnak az emberek, aztán kimegyek a hegyekre, de a környékbe, ugyebár már valamikor összejártam ezeket a hegyeket, van ez a műút fel a Kőköze, amely ma a turisztika térképekre is megkezdett jelenni, Kőköze románul a Tjélét-Dobcsi. Gyermekkoromban a Tjélét-Dobcsi a sziklák voltak, a nagy tömbök ugyebár, s még sas fészkek is voltak, vagy güllifészkek, az zöld alá ott hordták le az erdőről a fát ugyebár, de mikor aztán az a műt meg volt csinálva, 59-60-ban körülbelül gondolom csinálták, a sasoksa az üllik elköltöztek, autóval hordták le a fákot, úgy be van most erdésedve a sziklák oldala, hogyha felmész, meg nem hallasz, hogy meglásd a bokorok mögött mi van a sziklák, nem is tudod, hogy felmentél a dakki kövek között. De szép, ügyeltek az erdőpásztorok, és csináltak egy szép kabantot, amelyiket tiszteltes úr a gyermekekkel kihasznált, ugyebár felvitte, tábor csináltod, a műsorokat szerveztek ott, hogy érezzék jól a természetben majd. Ez a Kőköze. Aztán itt vannak szép helyek, ugyebár hát a másik műút, amely keresztül megy a Pál-patakából, a Körte-patakából, ott van ugyebár a Körte-patak forrása, jövvíz van, jöttek a magyarországiak, a barátközség, Pusztaföldvárról vannak. Nekik az olyan értékes volt az erdőn ki, vagy hogy lássák, hogy jöjj ki a forrás, a Körte-patak, hogy forrik, ugyebár, az nekik kitűnő volt, mert itt a pusztán nem láttak olyasmit, ugyebár. Aztán szórakoztak, fényképeztek. Ma egyik nap is kijártam, kimentem egész a tetőre. Az út elmenjen a Rákosig, azt mondják, a Rákos, ez a nagy hegy, melyik látszik itt, hogy jövő Bébogát felé. Egész ugrát láttam. De így beesik az erdő alá, s hévíz a túlsó erdő alá, itt a Bogáti fenyés alá, ugrát láttam a túlsó hegyen.
Mennyire veszélyes? Medvével találkozik-e, vagy vadállattal találkozik-e?
És a medve megérezi az embert, vagy akármelyik vadállat. Lesz be kell lány, hogy meglássad valahogy, kell legyen türelmet, hogy várja, hogy jöjjön, és ő ne vegyen észre. Szokásom szerint én Brassóba is jártam, voltam kirándulások, többen voltam csapatvezető is, voltam gitt turisztik, ugyebár az is voltam egy nehány eszendeig. Volt egy kürt, volt egy síp, volt mindig. Úgy is volt, hogy mikor én voltam a túravezető, 46 turista volt, amelyek jöttek, már hirdetve volt, hogyha ma kirándulunk. És akkor kell egy síp, kell egy elektromos sokkoz, melyik a kutyáktól, a csobankutyáktól, vagy ha Isten érz, a medben nem jössz szembe, mikor annyi ember lát. Meghallják 2 kilométerre is egy sípot, úgyhogy nincsen idő meglátni a medvét.
Említette, hogy 15 éves korában hagyta el Datkót, és visszatért nyugdíjas korára. Mennyit változott ez alatt a pár évtized alatt a település? Hogy él az emlékeibe a gyerekkori Datk?
Hát sokat változott. Akkor még kollektív gazdaság volt, mikor elmentem, hát szakiskolába mentem, ugye bár volt Csóseszkónak egy olyan célja, hogy a mezőgazdaságban maradjon 5%, és az iparban dolgozom, mindenki esetleg az országban az ipar kell fejleszteni, aztán ugye fejlesztették, hogy utoljára nem volt a legjobb, tönkre ment minden. De a falu változott, mert ugye bár ezek az én korosztályaim, melyikek visszatértek, a cementgyár visszahozott sokat, mert 72-ben beindult a cementgyár, épp mikor mi végeztünk a katonasággal, s úgy a következő generáció is 1-2, ezek az 50-estől fel az 55-ös, 56-osok, ezeknek itt volt a cementgyár, húzottak haza.
Az Old Hévízi cementgyárról beszélgetünk.
Old Hévízi cementgyárról beszélünk, aztán innen ingadoztak, hát nem volt messze, s elég sikeres volt, én úgy látom, mert a faluba építettek, ugye pár házakot csináltak, mindenki, aki hazajött a gyárba is dolgozott, házakot csináltak. 25 éves korodtól azon gondolkozol, hogy csinálj egy házat, hogy legyen egy fészked valahogy. Én vettem blokkot Brassóba, itt volt a szülei ház, testvéreim nincsenek, de a dakiak is nagyon szépen házakot csináltak, bérrendezték maikot. Most a cementgyár megállott, most egy kicsit más foglalkozás van, de akik dolgoztak, azoknak nyugdíjik van, és azok most nem muszáj gazdálkodjanak, nem megélnek a nyugdíjból, gondolom. És egy kevés gazdaság az udvaron, hát az elég.
Hogyha ma végigvonulunk itt a településen, hát gyönyörűek a porták, fel vannak újítva, látszik, hogy jó gazdák lakják a települést. Nagyon sok fiatal külföldön próbál szerencsét, de hazajöve itt fekteti be a megszerzett pénzt.
Elment külföldre, és hazajött, a pénz belefektette itt, hogy építsen, vagy gazdaságot elindítson, azért megdolgozott. Nem őket bűből csináltak, mert muszáj volt. Egyszerre csak megállott a kollektív gazdaság, már úgy sem ment már, muszáj volt megállni. Azután meg pedig a gyárokat lassan lehalítottak. Én ott Szágóban dolgoztam, ugye az autógyárban, azt is 2003-2004-ben egészen lehalítottak. Úgyhogy valahova el kellett menni, úgy a fiatalnak, mint annak, aki már nyugdíj előtt, és még kellett egy néhány év, az is valaminek nekik kellett fogjon, ha nem is az ő munkának, amit értett, hanem akármilyen munkát el kellett vállaljon, hogy valahogy húzza ki az időt.
A régi összetartás az mennyire maradt meg mára? Mert bizonyára a gyerekkorában mindenki mindenkin segített, kalálkáztak, egyik nap nekem dolgoztunk, másnap a másiknak dolgoztunk, így közösen tudtak sok mindent megoldani. Ez a mai világban mennyire kivitelezhető? Vagy itt most már mindenki úgy csinálja, hogy tudja?
Kalálkáztak akkoriában, de az a kalálkáz abból állod, hogy segítettek a szalmát a csípléskör hazavinni, vagy valaki kutatásott, akkor a köveket szekerettel hallahorták, ez volt a kalálkom. De mostan pedig látom, ezek a gazdák traktorokkal dolgoznak, és akkor szólnak egyik a másnak, hogy segítsé, ugye már van traktor bőven, több van ott faluban most, mint amennyi volt a kollektívnek. Nem láttam, hogy valakit visszamondja, hogy nem meg a traktorral, meg kell fizetni, de nagyon segítik egyik a mást a faluban.
Természetjáró ember, a tolvajstetőre ki szokott-e járni?
Ki voltam a tiszteletes útra, úgy hallottam én, akkor jábuk 6-7-en voltak, aztán megfogták őket, összebeszéltek, kimentek, s vártak, hogy bézögtek egy ilyen csukott szekérbe, meg úgymond dárulott, közben ott voltak, ezek fel voltak szerelkezve, megfogták a tolvajokat, és ott ki is végezték, és még megvan 3 sír, ott künt a tolvaj temeténél, a nagy keresztnél, 3 kő halom, melyeket oda bétették egy valamilyen likaskát ástak, ugyebár soha kőhalmot csináltak. Még 3 jól megvan. De nem jön senki régész, hogy megkeresse, hogy csak ugyan ott az a csontvász, az most 100 valamennyi eszendős, ugyebár, hogy van-e ott egy csontvász, igaz-e ez a tolvajtemető, mert igaznak igaz lehet, mert hallottam apámtól is, dédnagyámtól is, a tolvajtemető, tolvajtemető. Na, és én kivoltam, de én, ha valaki jönne velem 2 nap, ássuk ki, hogy csak ugyanaz a csont, még ott kell legyen, mert a 3 sírhalom még megvan. Azt meg kéne valaki nézze. De hát az nem történelmi dolog, államalapítás, vagy tudom is én mi, úgyhogy nem foglalkozunk a történészek ilyesmilyen.
Hát aki nem tudja a történetet, az arról szól, hogy a kereskedőket kifosztották, és akkor ezt torolták meg, igazságot szolgáltattak.
A Magyar Birodalom szén voltunk, és nem jutott el eddig az Erdőn a rendőrség, vagy tudom is, hogy hívták akkoriában. Úgyhogy ez abba maradt. A mondás szerint ezt a Bogáton az ott keresztül magyar ős, tudom, Brassó felé, a 18-as háború után csinálták olasz foglyokkal, úgy hallottam. Itt a maradmány még megvan, ez biztos, hogy itt mentek a szekerek árul Brassó felé. Úgy el vannak foglalva, ezek a fiatal emberek egyébben foglalkoznak, és az idősek ma fáj a térdig, tudom, és én mi olyan csapatot csinálnék 5-6-tal, akkor körbe lehetne járni, mert ott tudja, mi az élvezet ebben? Az, hogy még egyszer menjek el oda, ahol gyermekkoromban eljártam, vagy körbejártam. Gyermek, a temetőm mellett van egy lege, ugyebár, hogy mindenki egy követ kell dobjon arra a sírhelyre. A legnagyobb élvényem, még dolgoztam, 50 valamennyi eszendős voltam, egy magannal dolgoztam, és ott egy nő volt alkalmazva. Megismerem, hogy Datki, gondolom, mit mond ez az asszony? Tudja, hogy én Datki vagyok? Kérdem, én vagyok Datki? Nem, engem úgy hívnak, hogy Datki Erzsébet. Gondoltam, ha hogy van ilyen név? Nem is hallottam, ha a Szegedit hallottam, Rákosit hallottam, mindenféle, de Datki Erzsébet nem hallottam. És olyan jól éreztem magamot, hogy van egy név, el van terjedve, a barcaságból, új faluból volt minden esetre, de olyan jól esett az érzés, hogy egy Datki nevet is találtam 50 esztendő után valahol a messzibe.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal. Thank you.
Maga Anna, Datki lakos vagyok, panzió tulajdonos 2000-től. Mind a ketten cementgyárban dolgoztunk, itt a mezőgazdaságban, nagyon nehéz a megélhetésség. És akkor úgy két gyerekes család, volt valami unokatásvérem barát, bukaresti, akinek cégje volt, és járt a külföldi országokat, és egyszer visszajött Svájcból, hogy né, itt ennél a panzionál voltam elszállásolva. És nekünk szomszéd lakásunk van a két udvar egymás mellett, és két nagy csűr, ami haszonvehetetlen volt, mert volt 22 állat, minden, de nagyon nehéz volt, felmondtunk mindenről. Mondom, hogy hát csináljunk mi is egyet, hogy itt tartsd a gyűléseket, ne egyebütt. Egy kicsit nehéz volt a döntés, mert jó munkahely volt, letelt a munkaidő, csend volt. Úgy is belementünk, mint zárt kör működött egész 2008-ig. Hozta a cégtől a kollégák, a gyűlés, idegenek, mindenki. Miután a férjem meghalt, akkor megvettük az ifelét is. Már közösen csináltuk a panziót, és akkor most az idén ment volna a legjobban, ha ne lett volna a vírus.
Bizonyára nagyon sok vendég visszamondta a foglalást.
Hát visszamondtunk mi, mert jönnének a vendégek, mi mondtuk vissza, mert félünk. Félünk, hogy valaki nehogy megbetegedjen, és akkor felelősök vagyunk.
Hány férőhelyes a panziójuk?
10 szoba van. És mivel, hogy 10 szoba van, nem lehet saját felelősségre működni, kell az engedély tűzoltóktól minden innen, és most le van téve, hogy onnan is valahogy immán jöjjön ki az engedély.
Amikor nem ez a vírusjárvány volt, hanem még úgy, ahogy lehetett működni, akkor honnan jöttek általában vendégek? Kik fedezik fel Datkót?
Legtöbb Bukarestből volt. Most aztán a helyi, a brassai. Van vásárhely, udvarhely, minden innen.
Hogy kapják meg önöket? Szájhagyomány útján mondják, hogy milyen jó Datkon az a panzió?
Most szájhagyomány útján, mert ki volt téve a netre is volt hirdetés minden, de most visszavontuk, amíg kijön az engedély a tűzoltóktól, mert nagyon sok eljárás van nálunk az országban.
A hivatalosságok nagyon sokat zaklatják önöket mindenféle szabályozással, vagy még levegőz is tudnak jutni néha napján? Ellenőriznek, rendbe találják, és akkor nem kekeckednek.
Ez volt a gond, hogy mostanig minden engedélyünk meg volt, minden rendben volt, de a két csűr nem volt beiktatva. És más cégre került a panzió, és átírtuk minden engedélyt, és akkor jöttek a tűzoltók. Tavaszra reméljük, hogy minden meg lesz.
Enni is adnak a szálló vendégeknek?
Hát aztán igen, kint bográcsot. Ide jönnek, itt nincs hol kajáljanak. Reggelivel jönnek, de megegyezünk, hogy mit akarnak kajálni közösen. Inkább az ételért jönnek, mondom én.
Mennyire részesítik előnyben a helyi ízeket, az itteni szokásos ételeket?
Csak idávaló ételeket főzzünk, egyedül a csorba, de egyéb a helyi.
Mondjon egy-két ilyen menüt, hogy mi az, ami itt divatos?
Édes leves, a helyi tokánleves innen nálunktól, a bogrács, a gulyás, az erdélyi gulyás.
Sülteket mit kínál?
Sültet is, mindenfélét. Növendék, disznó, a csirkét kevesebben kérik. Ha főzik házityúkkal, levest úgy igen, de így a vettet nem nagyon.
Emellett mással lehet-e foglalkozni, vagy ez egy egész embert kíván ez a vállalkozás?
Tetszik tudni, nekünk nincsen alkalmazottunk. Most jó, hogy nincsen ebbe az időszakban, mert nem is tudnánk feltartani. Van valaki, aki besegít, de nincsen alkalmazottunk. Csak majorság vagy 50, ilyen. Disznók egyéb nincs. Volt az első időszak, mikor volt 22 alkalmazottunk, volt vagy 40 tehén a gazdasági istálók, a miénkek voltak, de eladtuk, mert nem volt többet kifoglalkozni.
Pályázatokban gondolkodnak? Tehát, hogyha van lehetőség pályázni, akkor megteszik, vagy próbálják saját zsírból fejleszteni? Mert azt mondják, hogy akkor legalább nem ellenőriznek folyamatosan, úgy csinálom, hogy szeretném, nem ahogy előírják nekem.
Minden engedélyt megszerezünk egyszer, hogy tudjunk működni, ne féljünk. Nem pályázunk, már pályáztunk egyszer, evel hibáztunk, meg volt csinálva, készen előállítva az európai pénzre, és amikor a végén alá kellett írni, akkor azt kérdeztem, és én mivel maradok? És azt mondták, az épséggel, s a rátával. És ha nincsen folyamatosság, honnan fizetem? És lemondtunk. Ami volt, belefektettük, cseréltünk ajtót, parkett, a tévé, minden, amire szükség volt, és kész. A saját zsírunkból haladunk előre, mert így nem függünk senkitől.
Itt a környéken még van hasonló vállalkozás?
Nincs. Vannak ilyen vendégháza kisebb, de Datkon egyedüli panzió itt a környéken.
Thank you. Nagy Gyula vagyok, Dakki születési, az állattenyésztéssel foglalkozok, közben még munkahelyem is van.
Melyik a főállás? Hát gondolom, hogyha van munkahelye, akkor inkább ahhoz kell igazítani a gazdálkodást is.
Közben csináljuk az állattenyésztést is szabadidébe. Családi körben vagyunk, a fiammal dolgozunk.
Mivel foglalkoznak? Mi a specialitásuk?
Fej és teheneket tartunk, és abból is pótoljuk a jövedelmünket a házhoz.
Hány állat van az istállóban?
10 összesen a növendégekkel, és juhom is van. 10 darab, hogy legyen nekünk is otthon a háznál.
Mi lesz a tejjel? Azt feldolgozzák, vagy leadja?
Van, ahol összegyűjtsik az egész gazda, és főtermelő elszállítsa onnan a tejet. Terméket csinálni, itt nem csinálunk, mint a faluban terméket a tejben.
Időben fizet?
Nem igen történt meg, hogy elmaradjon. Még hallottuk egyébként is, hogy többet nem is fizették ki, nem hogy csak késtek. Úgyhogy nagy mértékben dolgozik, és meg vagyunk elégedve. Egy lej 19-ban itt ad kézbe, de abból mi is meg kell fizessük, aki összeszedi a tejet, a villont, ezt, azt, mindent.
Tejkontroll alatt is vannak az állatok?
Nem vagyok benne a programban, nem. De kapunk támogató bornyukot, eladjuk, kapunk, elég szép árat értik.
A bornyut az hol tudja eladni? Kupecen keresztül, vagy van direkt eladás is?
Inkább kupecok. Rendesen kifizetik, lejtik, minden, nem, hogy a légszám megmarad a borjuktól is. Nem mohassuk, meg vagyunk elégedve ebből a borjukkal, meg a tájjal. Pöltolja a megélhetőséget.
Említette, hogy van más munkahelye is. Az csak itt van a faluban, vagy azért el kell menni?
Itt van a faluban. Van egy vízgyűjtő, itt van fenn az erdő között, és onnan jön a víz.
És akkor ott felügyel, vagy mit csinál?
Igen. Felügyelünk, igen.
Említette ezt az állatállományt, mekkora terület szolgálja ki őket?
Nyárban legelőn vannak. Van pásztor, aki ügyelik, és este hazajönnek, még jönnek, aztán csak oda kerülünk mi is, hogy ki kell menni táborokba. Már vannak, akik táborban vannak, és még egy olyan gazda van, akinek hazajön a tehén. Este jön, reggel menjen.
Akkor tudja az útat, hogy merre kell menni, nem kell kísérgetni.
Már hazajönnek, persze. Télben, benne az istállókban.
A téli takarmány az elkészült?
Van lucernánk is, vagy 2 hektár, 3 hektár, és még megpróbálunk, még vessünk, mert az a fő ételik a lucerna.
Megvan minden gépe?
Traktor, gerebje, a bálla csináló, kaszagép, megvan, mivel dolgozunk, van.
Pályázási lehetőségeket kihasználják, vagy inkább azt mondja, hogy ha van pénzem, akkor haladok, ha nem, akkor várok?
Nem csináltunk még a pályázatra semmi. Van munkahely és minden, és akkor meglássuk még.
Thank you. Csákő György vagyok, Daki mezőgazdasági vállalkozó. Kicsi erős, kicsi területek vannak nálunk, fel vannak osztva, nincsen összeszedve a fő, senkitünk, 2 hektár egy marga nincsen.
És így összességében mennyit kell megműveljen?
Én egy 5 hektár körül csinál mindenfélit, búzát, törőbúzát, megtermelem az állatoknak, tartok disznyút.
Most, hogy van ez az afrikai sertéspestis járvány, ez mennyire nehezíti meg a sertéstenyésztők dolgát?
Itt még nem jött be a nehézség miatt.
De ellenőrzi az állategészségügyi hatóság?
Igen, most a napokban is voltak nálam, megvérgeztek, rendben volt minden.
Az emberek, a vásárlók mennyire tartózkodóak? Hogy vajon betegek a disznók, megvegyem, ne vegyem?
Nincs ilyen semmi nálunk, még nem voltak problémák a pestisrel, de még lehet.
Értékesítési gond van, tudja könnyen adni, vagy nagyon meg kell keresni a vevőt?
Én mennyit tartok, el tudtam adni, soha nem maradtam a pajtába velük, úgyhogy meg vagyok élve, nem siránkozok emiatt. Nem tartok sokat, úgyhogy mennyit el tudok adni, biztosítom karácsonyra, az ünnepekre.
Milyen fajtát tenyészt?
Drokot, nagyfehért, és ezt a landrasz volt az utolsó.
A vásárlók azok úgy jönnek, hogy én ilyen szeretnék, vagy hogyha nem olyan nem, van, nem, akkor nem, megveszik, csak szép legyen és jó kövér.
Nem kérdik, hogy milyen fajta, disznó legyen, jó legyen, megfelelő.
Mangalicában nem gondolkodott? Mert ez is nagy sláger lett az utóbbi időben.
Csak mesék a mangalica. Disznó, legyen szalonna, legyen hús, ne legyen csak hús, vagy csak szalonna. Legyen vegyes, akkor milyen.
Említette, hogy kukoricát meg búzát termeszt. Mennyire jó a földje Datknak, vagy csokilódással azért lehet termést elérni?
Elég jó kukoricának, búzának, de az időjárás, hogy hordozza, az viszem minden. És a legnagyobb gond a vaddisznyók, amelyek kárt csinálnak a búzába.
Valaki kártérítést fizet, vagy nem is igénylik, mert annyi a papír munka, hogy azt mondják, hogy nem éri meg elintézni?
Miásmire nincs ez szó. Jába menjünk, mert csak az időtűtés felik. Úgy sem kapunk semmit, úgyhogy még megőrözzük, még megesznek belőle, de ez van, mit csinál.
Segítik egymást a gazdálkodók, vagy mindenkinek megvan a gépe, és akkor végzi a területén a munkát?
Megnek nincs az, van a másiknak, még össze tartunk. Másképp nem lehet.
Bővítésben gondolkodik? Szeretne földet venni, vagy állatot?
Ma nem, ennek mennyi elég. Belimentem a manó termesztésbe, úgyhogy dolgom annyi van, hogy nem mondom magamat egyáltalán.
A család meg bírja, vagy kell időnként szezonmunkást is alkalmazni?
Vannak olyan munkák, amelyeket egyedül nem lehet megcsinálni. Kiváltom a manószedésbe, ott 6 ember szinte egy hónapig szedett naponta. Nem egész nap, de mennyit kellett. Például a törőbúza leszedésbe most már egy kicsit modernizáltam magam, mert vettem gépet, szedőt, de úgyis kell ember, kézi munka nélkül nem lehet azt is felhúrdon is árok.
Még lehet kapni itt a faluba embert, vagy nem igazán?
Ez volt a legnagyobb gond, hogy vettem gépet, és ma oda kerülünk, hogy nem kapunk hónap után munkát. Pénzése jönnek, nem, hogy segíjenek, ez ilyen.
De hát ahogy elnézem a szemén, amelyik bírja, addig nem hagyja ezt a gazdálkodást, akármilyen nehéz legyen.
Belimentem, kell folytassam most ma. Míg bírjuk, addig csinálj, aztán csinál más.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, a Brassó megyei Datkon készült riportösszállításunk második, befejező részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották a Viszonthallásra.
Thank you.